Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljuk el helyeinket, és ülve maradva egészen az áldásig, keressük ki és énekeljük 25. Zsoltárunk első és második verseit. 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenség teremtője és ura, csodálatos felség, nekünk szerető, drága mennyei édesatyánk, a Krisztus Jézus által. Úgy vagyunk előtted, mint akik valóban sokfelől jöttünk, sokféle élettel, sokféle élethelyzettel, hittel, hitetlenül, Jöttünk örömökkel is, kétségekkel is, félelmekkel, bajjal, betegséggel. Talán úgy is vagyunk előtted, mint akik lelki sebeinket takargatni szeretnénk, vagy úgy, mint akik igazán összetörtünk, a gyász szomorúsága, a halál félelem szorongat bennünket. De eléd jöttünk, és köszönjük, ha olyan lélek is lehet bennünk, amelyik telve van hálaadással, és valóban boldog szívvel van szent orcád előtt. Kérünk, adj nekünk reménységet és vigasztalást. Megvalljuk, hogy nagyon rád szorulunk. Igéddel és lelkeddel vigasztalj, bátoríts, erősíts, gyógyíts, kinek-kinek szerinted való szüksége szerint. Szólj hozzánk, Urunk, kérve kérünk, és életnek és örök életnek beszédét tárd elénk. Köszönjük, hogy a Krisztus Jézusért hihetjük, meghallgattál bennünket. Amen. Kedves testvérek, egyetlen egy ige verset olvasok ige hirdetésem alapigéjeként az Ószövetségből, Ézsaiás könyvéből, a könyv 43. részéből, annak az első versét. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Kedves testvérek, a keresztelésemet követően 14 évvel ebben a templomban áldó igeként ez az ige elhangzott felettem. Minden konfirmandus csoport szülői, első szülői megbeszélésén el is szoktam ezt mondani a szülőknek, mint egy jelzés értékkel arra nézve, hogy ha az Isten valakit megáld, ha az Isten valakinek mond valamit, ahhoz mindvégig hűséges marad. Mi nem maradunk soha hűségesek igazán az Istenhez. De Isten mindig hűséges marad minden kimondott szavához és hozzánk. Én 14 éves gyerek voltam, amikor itt álltam. És ez az ige elhangzott kézrátétel által, drága szeretett édesapám szájából, de az élő Istentől. És most Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és alkotód, ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, te az enyém vagy. Nem fogok erről beszélni, csak hadd jelezzem, hogy minden múlt időben van. Amikor ez az ige elhangzott, már minden múltban megtörtént. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak, még mielőtt hallottad volna. Enyém vagy. Bármit akarsz, bármit fogsz mondani, bárhogy gondolkozol. Most közlöm veled, te az enyém vagy. Dehogy akartam én pap lenni. Dehogy akartam én az Isten gyermeke lenni. Dehogy akartam én hívő ember lenni. Eszem ágába se volt. Lassan 70 éves vagyok, és itt állok előttetek. Mert az Isten egyszer döntött, és közölte, És kedves testvérek, ez az ige, amely áldó igeként hangzott el felettem, végigkísérte az egész életemet, és ez nagyon fontos dolog, hogy kell a keresztény ember hívő életének lennie úgynevezett kőszikla igéknek, amire mindig rá lehet állni, bárhova csúszik el az életünk, bármilyen mélységeket jár, bármilyen bűnök töltik meg a szívünket, az életünket. Ha vannak kőszikla igéjeink, amelyek nem rendülnek meg soha, mert Isten mondta őket, azokra mindig vissza lehet kapaszkodni, újra rá lehet állni. Nekem ez az ige, tudjátok, olyan volt életem során, hogy sokszor erre másztam vissza, hogy az Isten közelébe maradjak. Nem azért, mert valami kitűnő pap voltam, vagy nagyszerű hívő, dehogy is. Hanem mert hűséges volt az Isten. Ne félj! Ne félj! Óriási erőt jelentett ez az ige nekem sokszor nehéz élethelyzetekben. És még valamit hadd mondjak erről, aztán megyünk egy kicsit beljebb az ige magyarázatába. Mindig hivatkozási alapon volt Isten előtt. Akár hova jutottam, akármilyen élethelyzetben voltam, akármilyen lelki állapotba kerültem, ha nem tudtam mást mondani, azt mondtam neki, Uram, te azt ígérted, ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak, te az enyém vagy. Ha csak ez az egy igém lenne, akkor is a világ legboldogabb embere lennék. A keresztény életemben, ami valamit ért, ha valami valamit ért, az ezen az igén áll. Mert ez az Isten szájából jött. Nekem szólt, és Isten soha nem gondolta meg magát. Én meggondoltam sokszor Isten felé, de Isten soha nem gondolta meg magát. Kérjetek egy-egy kőszikla igét, ha nem lenne. Vagy vegyétek elő a konfirmációtok igéjét. Vagy ami a házasság kötésetek alkalmával elhangzott ige. Azt nem a pap mondta, ő csak közvetít, ő a postás. Átnyújtja a levelet, nem ő írja. Nem ő írja. Nem ő a garancia, hogy az úgy lesz, az élő Isten maga. Kedves testvérek, ez az ige egyébként a keresztény világban, a keresztény emberek között egy olyan sikeres lágerige, nem tudom másként mondani. Szóval nagyon sokan szeretik ezt az igét. És jó részt az most felolvasott teljes igeversnek erre a második felére figyelünk. Ne félj, megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Pedig ennek az igének van látszólag lényegtelen néhány előszava. Így hangzik. És most Jákob. Soha nem törtem rajta a fejem, mert engem ez a második rész izgatott igazán. Pedig minden szónak nagyon-nagyon komoly, jelentős üzenete van. Egy kötőszócska, és egy időhatározó most, és egy név, Jákob. Ugye látszólag, ugyan már, mit is jelenthetnek ezek? Valószínűleg lényegtelen. Nos, kedves testvérek, ez az és, ez a kötőszócska azt jelenti, hogy mikor megszólal az Isten, azt mondja, hogy egy élet folyamatba élsz most, benne vagy egy életbe. Annak van múltja, van jelene, vannak örömei, harcai, van benne család, egyéni élet, karrier, küszködés, szépség, reménység, bukás, csőd, van benne minden. Amit Isten akar mondani, az nem független ettől. Azt mondja az Isten, hogy és, eljöttél ebbe a templomba, egy életben élsz. Amit most Isten mondani akar, az nem független attól, amit eddig éltél. Sem attól, amiben benne vagy. És. De nem csak azt jelenti, hogy tudja az Isten, hogy van egy múltad, amivel ide érkeztél, egy élettörténeted, amiben nagyon sok minden van. Hanem azt is, hogy hova mész innen haza, azt is tudja az Isten. Milyen szívvel, milyen élethelyzetben mész haza, én nem tudom. De Isten tudja. És most. Ami mögötted van, és ami előtted van, azt a kettőt ismerve az Isten összeköti, és azt mondja, hogy és most. Ezt mondom neked. És itt válik csodálatossá ez a dolog. Isten tökéletesen tudja a múltunkat. Tökéletesen tudja, hogy mennyi idő van előttünk, és milyen. És hogy abban mi fog történni velünk, mi nem tudjuk. De összeköti. És most mondok valamit, amelyik nem független attól, amit eddig éltél, és a legszorosabb kapcsolatban van azzal, ami ezután jön az életedben. Figyelj rám! Ugye vannak emberek, akik ha megszólalnak, oda szoktunk figyelni rájuk, mert fontos a véleményük. Mert adunk a szavára. Isten most azzal az igénnyel szólal meg. Figyelj rám! És most? Üzenek, mondok neked valamit. Vegyük komolyan, hogy Isten akar velünk beszélni. Mondhatná erre persze valaki, hogy hát ezt a könyvet biztos már 2-3 ezer évvel ezelőtt írták, öreg régi szavak, betűk, azaz és most az azt jelentette, hogy akkor ott elhangzott ez a mondat. Testvérek, az örökkévaló Isten aktualizálja mindig a szavát. Nem mi, ő. Isten pont azért, mert örökkévaló a múltat tudja aktualizálni. Hogy emlékezz rá, a jövődet tudja aktualizálni, hogy ez fog következni, és időszerűvé teszi. Ezt jelenti ez a most. Most, hogy itt vagy. Most, hogy hallod. És most. A múltad és a jövőd közötti mostban megszólal az Isten. És ha mered hinni, hogy Isten szól hozzád, az élő Isten, akkor megjelenik életedben az, amiért Isten maga elé hívott ma. Az a szent többlet, amit az életedhez csak ő adhat, ami nélkül viszont nem sok értelme van élni. Erről a szent többről fogok szólni, amiért Isten ma ide hívott, hogy megajándékozzon. Azt mondja, neveden hívtalak. Isten az egyetlen, aki név szerint ismer bennünket. Tudja az, aki melletted ül, hogy ki vagy és mi a neved? Te se tudod a másikról. Legfőképpen azért nem tudjuk, mert nem is érdekel bennünket. Isten előtt nem számok vagyunk, hogy a kettes korterembe a hatoska. Isten előtt nem egy Lidl áruházba az ötös sorba álló 15. vagy. Nem egy arctalan a tömegbe, hanem te vagy. Ezért mondja rögtön az elején, teremtőd és alkotód én vagyok. Isten név szerint ismer. neveden hívtalak. Egészen különös dolog ez, testvérek. Tudjátok, honnan hívott elő Isten bennünket a Biblia szerint? A semmiből. Ahogy a mindenséget is a semmiből hívja elő. Aztán majd az anyaméhből hív elő. Isten akkor tudott rólunk, név szerint ismert bennünket, amikor még mi semmik voltunk. Nem voltunk. Nem léteztünk. És előhívott a semmiből, hogy aztán előhívjon az anyaméhből. Mert én vagyok a te teremtőd és alkotód, mondja az Isten. Ezért tudom a neved, akit előhívtam a semmiből, a nem létezésből, a létezésbe. Aztán előhívtalak az anyaméből. Kedves testvérek, a Zsoltárok könyvében ezzel kapcsolatban van egy gyönyörű leírás. Engedjétek meg, hogy felolvassam, aztán gondolkozzunk rajta. Ezt mondja Istenről. Te ismered az én ülésemet és felkelésemet. Messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz. Bizony te alkottad veséimet. Te takargattál engem anyám méhében. Félelmetes. Te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid. És jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt előled elrejtve az én csontom, amikor titokban formáltattam. Titokban formáltattam. És alakítottam, mint egy a föld mélyén. A semmiből. A létezésbe, a létezésből az anyamébe, az anyaméből a földi létbe. Neveden hívtalak, tudom ki vagy. Én hívtalak elő, én alkottalak, én teremtettelek. És most kezdődik az ige. És most? Ezek után, hogy tudod, hallottad, és most? Hozzád szólok. Én hívtalak ide. Munkából, gondból, szomorúságból, betegségből, magányból, bűnből, fogságból, ebből a világból, Isten hívott ide, magadtól magáig, téged. Neveden hívtalak, és az enyém vagy. Hányan tartottak ránk igényt, hogy az enyém vagy? Mi szülők szoktuk nem végig gondoltan azt mondani, az én gyerekem, az enyém vagy. Nem mondjuk jól. Nem a miénk. Az mind Istené. A társ mondja a társára, enyém vagy. Barát a barátra, az enyém vagy. Jog szerint, enyém vagy szívem szerint. Kezek nyúltak egy életen át utánunk, hogy az enyém vagy. Kedves testvérek, a láthatatlan szellemvilágból a Biblia, Isten igéje szerint csak két kéz nyúlik felénk ezzel az igénnyel, hogy te az enyém vagy. De két kéz nyúlik. A láthatatlan szellemvilágból minden megszületett felé. Két kéz nyúlik, értünk. És ez az igénye, hogy az enyém vagy. Azt mondja a Biblia, hogy a sátán keze nyúlik születésünk után először és azonnal minden megszületett élet, minden megszületett gyermek felé. Enyém vagy. Drága testvérek, majd mindjárt mondok még róla valamit, de értsétek meg, milyen létkérdés, hogy a gyerekünk a felé nyúló szellemvilágból felé nyúló két kéz közül az életes kézbe tegye bele egyszer a kezét. És nem mondjunk ilyet, majd ha felnő, eldönti. Születése előtt eldőlt, nyúl érte két kéz. A sátán azért nyúlhat érte, mert ott van bennünk születetten Ádám bűnének az öröksége mindenkibe. Testvérek, nincs ártatlan gyermek, az csak egy mítosz. Nincs ilyen, hogy szegényke, tulajdonképpen hibátlan és tökéletes. Dehogy az, én négyet neveltem, szeretem őket, csodálatos életek. Figyeljétek csak meg, melyik szülő tanítja azt, hogy piros legyen a feje, olyan dühös legyen, amikor még egy szót se tud kimondani, mert nem teljesül, amit akar. Ordít érte. És ha végre már üthet, üt a kezedre. És nagyon hamar megtanulja, hogy nem. Ki tanítja dacosnak lenni? Te? Én? Valamelyik szülő? Melyikünk akarta egyetlen egy rosszra megtanítani? A születésétől kezdve nyúlt érte egy kéz. Mert van bennünk egy szörnyű örökség minnyájunkban. Abba a bébibe is ott van. És ennek az örökségnek a gazdája, ahogy világra érkezik, nyúl a tulajdonáért. Enyém vagy. Enyém vagy. Kedves testvérek, sokan tiltakoznak ez ellen, tiszta képtelenség ilyeneket mondani. Pedig hát gondoljátok csak el, milyen egyszerű képpel hadd segítsek érteni. Ha veszel egy zacskó petúnia magot, és kezedbe fogsz egy petúnia magot, egy ilyen kis picurkát, benne van, hogy mi lesz belőle. Amíg fogod a pici magot, az eszed tudja, de nem látsz belőle semmit. Benne van a szára, a virágja, az illata, a történelme, az egész élete. Abban a látszólag kicsi, pici magban, hol van benne, de benne van minden, amitől ő petúnia lesz, és nem rózsa. Csak egy mag. Mint egy megszületett kis élet. Csak egy mag. Minden benne van. Minden. Megváltoztathatatlanul minden benne van. A petúniának nem lesz rózsa illata. Nem lesznek rózsaszirmai. Nem lesz rózsaszára. De amíg csak a magot fogod és nézed, ki gondolná, hogy az egész természete megváltoztathatatlanul. Ott van benne. Minden. Minden. Hát ezért van ott Jákob neve. És most Jákob Isten ezt mondja. Ki volt ez a Jákob? Testvérek, ez a Jákob egy olyan férfi volt, hogy úgy jött ki az anyaméből, hogy fogta a bátyjának a lábát, aki megelőzte őt a születésbe. Vissza akarta húzni, meg akarta előzni, ő akart előbb kijönni. És egész életébe ezt csinálta. Felnőtt férfiként is pont ugyanígy viselkedett, mint az anyamébe, amit senki nem látott.
Senki nem látta az anya méhébe, hogy milyen ez a Jákob, aki fogja Ézsaut, aki a bátyja lesz, aki az első szülött lesz. Nem akarja, hogy ő legyen a második. És aki ismeri a Bibliát, tudja. Egy életen át pont ilyen volt, mint az anya méhében. Aztán megszületett másodiknak, az ikerpár második gyermekének. A zsidó rend szerint, jog szerint az első szülöttnek különös jogai voltak, és különös áldást kapott. De csak ő, a másodszülött már nem. Na de ez már az anyamében azt akarta, hogy ő legyen az első. És eljött az idő, amikor becsapta az áldást adó apját. A bátyja egy erős, szőrös vadászember volt, beborította a testét szőrrel, amikor az apja már nem látott, csak tapintani tudta, hogy ő kapja az áldásokat, és ő kapta meg. És amit az anya méhében még nem tudott elérni, azt az életbe elérte. Ott volt a magban minden. A Biblia ezt így mondja, hogy őseinktől örökölt hiába valóságokkal születünk. Ott van a magban, bennünk. Ilyen a bűn, testvérek. Mielőtt világra jönnénk, ott van az örökségképpen minnyájunkban a bűn. És a bűn gazdája kinyújtja a kezét, ahogy megszületik az a gyermek. Enyém vagy? Enyém vagy? Ugye több olyan életet láttok, amelyik tönkre megy, elpusztul, tönkre megy körülötte minden, házasság, gyerek, család, boldogság, minden. Mert az élet, aki igényt tartott rá, a bűn kapcsán, ami ott van bennünk. Enyém vagy. Ez a csodálatos ige arról beszél, hogy kinyúlt értünk egy másik kéz is, az Istené. És azt mondja, az enyém vagy, mert én vagyok a te alkotód és teremtőd. Enyém vagy. Csodálatos, ahogy az Isten az ember után nyúlt, testvérek. Átnyúlt egeken, átnyúlt a bűnön, átnyúlt a véres kereszten, hogy elérjen hozzánk. És elmondhassa, hogy megbocsátottam neked. Te az enyém vagy. Te az enyém vagy, ne félj. Megrendítő volt, amikor ezzel találkoztam, hogy Jézus Krisztusnak mindkét kezét átszögezték. A Biblia szerint két lator volt mellette, igaz? Azt mondja a Biblia, mind a kettő bűnöző volt, gyilkos, halálra ítélték őket. A jobb keze felől lévő lator, ott haldokolva bűnbocsánatot és örök életet kapott. A bal keze felől lévő ott haldokolva is elutasította. De Jézus mindkettőért meghalt. Azért, aki inkább meghal, de a bűnét akkor sem hajlandó elrendezni az Istennel. Isten elrendezte helyette. Jézusnak nem csak egy kezét szögezték ki, nem csak azokért, akik hitben elfogadják, hanem Jézus keze ki van szegezve mindenkiért, aki gyűlöli, utálja, aki röhög rajta, aki az egészet egy hülyeségnek tartja, azokért is ki van szegezve, azokért is meghalt, mindenkiért. Két kezét szögezik öde, a jobb és a bal keze felől lévőkért, kivétel nélkül mindenkiért meghalt az Isten fia. Te érted is. Akármit gondolsz, akárhogy gondolkozol, akármit hiszel, meghalt, hogy kiváltson a bűn következményéből. Ezért lehet bűnbocsánatunk és örök életünk. De ezt egyszer el kell fogadni. Hiába ad nekem valaki ajándékot, ha sose fogadom el. Hiába nyújtja, ha soha nem kell, mert nekem az nem érték. Testvérek, bűneink árát kifizette Jézus. Kivétel nélkül mindenkiét. Aki itt ülsz, és azt hallgatod ma, a tiédet is. Teheted azt, amit az egyik tett, hogyha meghalok, akkor se érdekel. Teheted azt, amit a másik tett, akinek Jézus azt mondta, még ma velem leszel a paradicsomba, az örök életbe. Mind a kettőért meghalt Jézus. Csak az egyiknek kellett, a másik visszautasított. Te melyik vagy? És most? Kezdődik az ige. És most? Ezt mondja a te teremtőd és alkotód. Ne félj! Én megváltottalak. Neveden hívtalak téged. Enyém vagy. Olvastam egy régi történetet, amelyik arról szólt, hogy egy ezzel megbízott hivatalnok ember, akinek az állam nevébe felhatalmazása volt arra, hogy a városi börtönből egy valakit, mint egy amnestiával szabadon engedjen, elment a nevezett börtönbe is, bement minden cellába, mert nagyon felelősen szerette volna elvégezni a munkáját, hogy az amnestiát olyan ember kapja, olyannak adja teljes joggal, akit erre megfelelőnek talál. Bement minden cellába, minden rabhoz. Hosszú időt töltött, mindenkivel beszélgetett. Minden rab elmondta az élete történetét, hogy hogy került ide. Miért is van ő most börtönben? A rabok mind arról beszéltek, hogy ártatlanok. Emlékszem egyszer az, aki a börtönmissziót most vezeti a református egyházba, aki itt volt hosszú éveken keresztül beosztott lelkész ebben a gyülekezetben, mondta el nekem azt a történetet, amely arról szól, hogy a rabok döntő többsége vétlennek és ártatlannak tartja magát azért, hogy ott ül. Nos, ez az atyafi is elindult, beszélgetett mindenkivel, és az volt a végkövetkeztetés, hogy nem követtem el olyan bűnt, amiért itt volna a helyem. Áldozat vagyok, nem én voltam a hibás. Hamis vádakkal vádoltak, rám vallottak. Tévedés, amiért én börtönben ülök. És mind úgy mondta el az élete történetét, hogy az olyan nagyon hitelesnek hangzott és látszott. Aztán összehívták a rabokat egy terembe. Persze mindenki izgatott volt, mert tudták, hogy akinek a nevét most bemondják, egy szabaduló levelet kap, és hazamehet a börtönből. De ki lesz az, akit majd kiengednek a hivatalnok szavára? A megbízott előre ment, és a következőt mondta. Végigjártam a cellákat, beszéltem minden rabbal, sok igaz embert találtam itt, és csak egyetlen egy bűnöst. Egyetlen egyet, aki azt mondta, hogy szégyellem magam, bánom már, de én elkövettem azt a bűnt, amiért ide kerültem. Súlyosabb büntetést is kaphattam volna. Megbízott így szólt ezután. Eldöntöttem, hogy ezt az egyet szabadon engedem, aki bűnösnek tartja magát, ne fertőzze itt ezt a sok igaz embert. Ezt a sok ártatlan, bűn nélküli, tiszta, vétlen áldozat embert. Még rosszat tenne nekik. Itt a szabaduló levele, mondja a nevét, Rajben Jákob, jöjjön ide. Az meg ott ült a leghátulján, hát ő tudta, hogy ő szóba se kerülhet, mert ő egy súlyos bűnös. Várta, hogy majd kimegy, akit hívtak. Nem hitte el, hogy ő az. Újra mondták a nevét. Nézett hátra, mögötte már senki nem ült, senki nem mozdul. A mellette lévők kezdték lögdösni, hogy menj már ki, hát rólad van szó, én rólam, az lehetetlen. Amikor megkapta a szabaduló levelét, és visszamentek az emberek a cellájukba, beállt a sorba kezébe a szabaduló levéllel, vissza a cellába. Azt mondják, úgy lögdösték ki a börtönből végül. Nem akarta elhinni. Nem akarta elhinni. Azt a csodát, ami vele történt. Befejezem. Ha van itt valaki most, aki bűnösnek tudja magát, akkor ma érted hangzott ez az ige hirdetés. Isten most a te nevedet mondja, neveden hívtalak téged, megváltottalak, ne félj, te az enyém vagy. Az igazak nem fogják meghallani. Egy sem. Soha. Ma átveheted a szabaduló leveledet. Bolondság. Próbáld ki. Lehetetlen. Próbáld ki. És köszönd meg. Bátran mondd el, köszönöm Jézus, hogy megváltottál. Volt miből. Köszönöm, hogy ma nevemen hívtál. Köszönöm, hogy hihetem, hogy a tiéd vagyok. És még annyit üzen az Isten. Ne félj! Ne félj! Ne félj attól, ami előtted van. Ne félj az élettől. Ne félj a bűntől. Ne félj a saját kísértéseidtől. Ne félj, mondja Jézus, mert megváltottalak. Neveden hívtalak, és az enyém vagy. Mostantól örökkön örökké. Imádkozzunk. Belecsendül a fülünk. Igazán, ha belegondolunk, beleremeg a lelkünk, egész bensőnk. Szinte hihetetlen, de ha te mondod, élő Isten, és most mondod, teremtőnk és alkotónk, akkor igaz. Szeretnénk megköszönni, mind akik meg tudjuk köszönni, hogy előhívtál, nevemen hívtál. Jézusban megváltottál, és a tiéd vagyok. Köszönöm, hogy hűséges vagy ahhoz, amit kimondtál. Ahogy hűséges volt Jézus a kereszthez, és elvégezte a megváltást. Immáron van bocsánat, és van út. Áldunk érte. Köszönjük neked, megváltó Krisztusunk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanította az övéit. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Vegyétek az áldást! Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a reformátusok lapját, az irattervezés szolgálatát, hirdetem a gyülekezeti lapunkat. Gyülekezeti lapunk kapcsán hadd mondjam azt, hogy vigyünk ne csak magunknak belőle, hanem bátran vigyünk családtagnak, hozzánk tartozónak. Több mint 400 példányt nyomtattunk, ha jól tudom, nem lenne jó, ha itt maradna. A múlt héten már elkezdtük osztani. A kijáratnál szolgálatot teljesítő presbiterektől ingyen kapható gyülekezetünk lapja. Jövő heti alkalmainkat a nyári menetrendben tartjuk. Kérjük azokat a testvéreinket, akik még elmaradtak ez évi egyház fenntartói járulékok befizetésével, hogy pótolják azt. Kedves testvérek, sokan nem tudják azt, amiről ritkábban beszélek, de az egyház fenntartói járulék fizetés az úgy történik, hogy a nevünket is adjuk hozzá, mint hogy a persejes adományhoz nem. Senki nem tudja annak a nevét, aki bedob a persejbe pénzt. Viszont a név szerinti adakozásként az egyházfenntartói járulék befizetése az azt jelenti, hogy valaki nyilvánosan vállal egy közösséget, begyökeresedett, oda tartozónak vallja magát, hordozza a gondjait, segíti az örömeit, szolgál benne. Ma nagy divat, hogy sehova ne gyökerezzünk oda. Ez is az álliberalizmus egyik jele. Ne tartoz igazán sehova. Élj magadnak. Ne vállalj igazán föl semmit, semmi kötöttséget. Isten pedig azt akarja, hogy begyökeresedjünk egy közösségbe. Közösség nélkül nem lehet keresztény életet élni. Nincs partizán kereszténység. Nincs vallásos vagyok a magam módján. Ilyen nincs. Ezek buta beszédek. Az ige mércékén ez mérhetetlen. Nulla. Nulla. Az is lesz a végeredménye. Nulla. Pontosabban még rosszabb. Az egyház fenntartó járulék fizetés azért is fontos, hogy vállalok egy közösséget, hordozom a terheit is, tudatosan, felelősen. Nem wellness keresztény vagyok, hanem kereszténységét komolyan vevő keresztény ember vagyok. Bátorítok mindenkit, hogy hordozza ennek a közösségnek az anyagi terheit is, aki úgy gondolja, ide érdemes jönni, ide érdemes járni, itt jó dolgok, fontos dolgok történnek, és ezt én magam is kész vagyok segíteni. Sőt, bele is akarok épülni ebbe a közösségbe. Igazán ez lenne a biblikus és jó. Gyászoló testvérek is érkeztek közénk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Németh István atyánk fiát, aki 71 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő hátramaradottaknak. Isten tiszteletünk végére érkeztünk 278. számú dicséretünknek egyetlen egy versét, az utolsót, a 8. énekeljük, majd a magyar himnuszt. Ez a 8. vers így kezdődik: dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.